Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Isten közelsége, ó igen jó nekem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Amen. Magasztaljuk testvéreink Urunkat, énekeljük el 23. zsoltárunkat, első és harmadik verszakot. Úrvacsorai énekről van szó, de most új kenyérért való hálaadásunkban énekeljük 6-tól 9-ig terjedő verseivel. mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az írva találjuk János evangéliumában, a 6. részben, az első 15 verset olvasom. Jézus ezután elment a Galileai tengernek Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árka kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy kiosztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se veszél kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árva kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, és egymagában volt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által szent a te igéd számunkra, nem csak egy történése a múltnak, nem csak egy epizód Jézus életéből, nem csak egy olyan csoda, amely tőlünk idegen, távoli, hanem beleborzadunk mindabba, amit látunk és hallunk, hogy nálad van az élet. Nálad van a gondviselés, nálad van a gondoskodás. Jó tudnunk, hiszen igéd arról beszél, hogy az Úr hegyén a gondviselés, a gondoskodás, és most is ezért fohászkodunk, amikor saját magunkra, családunkra, gyülekezetünkre, népünkre gondolunk, gondoskodj rólunk, kérünk, Urunk. Vedd kezedbe a mi életünket, formálj bennünket most itt, ezen az Isten tiszteleten. Mert éhesek vagyunk. Lehet, hogy reggel már odöltünk az asztalhoz, hogy testünket tápláljuk, de lélekben éhesek vagyunk. Urunk, megvalljuk, hogy jó látni azt, amikor valaki már megválogatja a hétköznapi életben is, hogy mit eszik. És oly keserves bevallanunk neked azt, hogy mi oly sok szeméttel tömjük meg a lelkünket. Oly sok mű dologgal, oly sok hamissággal, oly sok féligassággal beleborzadunk, amikor arra gondolunk, hogy csak az elmúlt héten, az elmúlt hetekben mennyi mindent fogadtunk be ellenőrizetlenül. És gondoltuk azt, hogy majd a mi boldogulásunk, boldogságunk ezeknek a dolgoknak a függvényévé válik. Amikor emészthetetlenné teszi a lelkünket, és gyötrődünk, amikor kínlódunk, akkor úgy érezzük, hogy igaza volna a nagy pszichológusnak, pszichiáternek, filozófiai gondolkodónak, hogy az a baj velünk, hogy nem elég erős a gyomrunk, nem elég erős a lelki gyomrunk, hogy nem tudjuk megemészteni a bűnt. Vedd el a szívünkből ezt a gonosz tanítást, hogy nekünk meg kellene emésztenünk a bűnt. Mert közben azt érezzük, hogy a bűn emészt meg bennünket. Te látod a mi szorongásainkat is, félelmeinket is, az enyémet is. És arra kérünk, hogy táplálj bennünket te. Azzal a szóval, ami megalkotta ezt a világot, azzal az igével, amit kezünkbe vehetünk és olvashatunk nap mint nap, táplálj bennünket Jézus Krisztussal. És hisszük, hogy így áldás lesz az életünkön, áldás lesz ezen az Isten tiszteleten, áldás lehet az úrvacsora közösségen. Ezt kérjük. A mi ünnepi kérésünk ez. És amikor a mi népünkre, hazánkra gondolunk, akkor ugyanezt várjuk. Adj megújulást egyénileg, közösségileg, és a mi népünk számára is. Amen. Készüljünk, testvéreim, az igei hirdetésére, egy imádságból éneklünk, az úri imádságból. 483. dicséretünket énekeljük 10. versszakával. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, a 6. részben, a 11. és 12. versekben a következőképpen. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Amen. Kedves testvérek, a napokban, ezen a mai ünnepi napon, szerte gyülekezetekben és az országban megköszönjük Istennek azt, hogy nem csak vetés van, hanem lehetett és lehet aratás is, és az aratás után pedig megköszönhetjük Istennek azt, hogy lehet kenyér az asztalunkon. Régi időktől kezdve, az ószövetségi időktől kezdve összefüggésbe kerül a kenyér és az élet. Majd, ha olvassuk együtt a vezérfonal szerint János evangéliumát, a hatodik részt, akkor látjuk azt, hogy mennyire koncentrálódik a kenyér és az életnek a kérdése. Az első nagyobb szakaszunk, egységünk, amit most itt felolvastam, azt a gyönyörű csodát írja le, amellyel Urunk odafordul a 4000-hez, vagy éppen az 5000-hez. Mindegyik evangélista számon tartja, újbegyre veszi, lejegyzi, szívében fontosnak gondolja, hogy ezt az utókor számára el kell mondani, hogy a kenyér és Jézus összetartozik. Amikor a kenyér fizikai valójáról olvasunk, a kenyér szaporítás, kenyér megtörésének a történetéről, akkor gondolhatunk arra az ünnepre is, amelyet mi magunk teszünk ezen a mai napon. Hogy fontos a fizikai kenyér is. Aztán Jézus majd látjuk a hatodik fejezetben, hogy tovább lép, és azt mondja, hogy a kenyér és az élet az nem csak úgy függ össze, hogy a munkánk verítékeként kenyeret tehetünk az asztalra, adja Isten, hogy tehessünk az asztalra, hanem azt mondja, hogy van mennyből való kenyér is. És itt egészen egyértelműen a mannára gondol. Ahogyan Isten táplálja az ő népét a szükséghelyzetben, a zúgulódásban, amit össze lehet gyűjteni, ami minden napra való, de nem lehet belőle bespájzolni. Nem lehet összegyűjteni, mert megkukacosodik. Ezt mondja az Ószövetségben az ige. Milyen szép, minden napi kenyerünk, minden napra való, de lelkieled erről beszél, ott már Isten, amit ő ad. És akkor utána Jézus tovább viszi ezt a gondolatot, amikor a kenyér és az élet kapcsolódik, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Milyen szép, szimbolikus alkalommá válik ez. Az új szövetség népe számára tápláló valósággá, amiért könyörögtünk most az imádságban is, hogy Jézus legyen az, aki táplálja a mi lelkünket. És már azt gondoljuk, hogy a végletekig fokozza az Ószövetségtől, a paradicsomi kiüzetéstől kezdődő kenyérkérdést Jézus, amikor odáll és azt mondja, hogy én vagyok a messiás, de nem. Hozzáteszi, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És ez a teljes abszurditás ott és akkor, amikor ez elhangzik. Hogyan vehetné valaki magához az élőt? Hogyan ehetné az ő testét, és hogyan kihatná az ő vérét? És mégis számunkra milyen gyönyörűséges ígérete ez, ígéret. Ígérete ez az úrvacsora közösségének, hogy lélekben Jézussal egyesülhetünk. És nem majd, nem tegnap, hanem most. De ebből a színes és nagyon mély tanításból most csak az elejére fogunk visszalépni egy pillanatra. Méghozzá azt olvassuk ebben az igében, legyenek tő gondolataink, tő mondataink, hogy kenyér szükség van. hogy éheznek-e az emberek. És kedves testvérek, olyan nehéz ez a kérdés, hogy kenyér szükség van. Ott 5000 vagy 10000 ember érzi, hogy korog a gyomra. A napokban olvastam egy könyvet, és ebben a könyvben van néhány olyan kép, amely a gondoskodásról, a gondviselésről szól, és azt írja benne a szerző, hogy te nem tudod, hogy milyen Isten gondoskodása, hogyha nem néztél még a feleségedre, csak úgy kinyílt szemekkel és nagy szeretettel. Te nem tudod, hogy milyen Isten gondolkodása, hogyha nem gyönyörködtél még a gyermekeid játékában. És azt mondja, hogy folytatja a sort, és nem tudod, milyen a gondoskodás hiánya, hogyha nem szorult össze a szíved éhező emberek láttál. Egy hónapja lehetett késő este, feleségem nézi a telefonját, és hallom, hogy iszonyú nyöszörgés jön abból a telefonból, sivítás, sikoltozás. Rá is szóltam neki, hogy mit nézel te itt késő este, ilyen nyavajgást, mi ez, ami abból a telefonból kiszűrődik, és egyszer csak azt láttam, hogy a feleségemnek patakokba folyik a könnye. És hogy oda nyomja, olyan nem ingerült volt, de hogy belenézzek, és valahol, nem tudom, a világ melyik szegletén, lehetne ez biztos Európában is, akár a mai Magyarországon talán nem, de hogy 7 éves gyerekek fekszenek a földön, és üvöltenek az éhségtől. 7 éves gyerekek agonizálnak a földön. És nem lehet segíteni, ezt nem lehet megoldani egy zsömlével. Kenyér szükség van, testvérek. És akármilyen furcsa, ott Jézus idejében is kenyér szükség van. Nem csak a tanítványok helyzetében van kenyér szükség, hogy látják azt a tehetetlen sokasságot, hanem abban az országban is, a korabeli Palesztinában is kenyér szükség van. Ketté szakadt az ország. Volt Jézus megelőzőleg egy nagy mozgalom, egy zélóta mozgalom, ez egy párt volt, de ott minden vallási párt volt. Egy vallási párt azt tűzte a zászlajára, hogy egységes kenyér kérdés legyen az országban. Bizony, kedves testvérek, nem ugyanaz a helyzet, amikor van kenyér az asztalon, vagy hogyha nincs kenyér az asztalon. Hogyha hó eleje van, vagy a hó közepe van. Bizony, hányszor érzi az ember azt, hogy az egyiptomi kenyérnek van nyomorúsága az életükre. És erről is beszél az ige. Ezt gyakran elfeledjük, gyakran valahogyan elhesegetjük. A testvérek, azért azt is el kell mondanom, hogy a mai keresztény embereknek, nekünk, csobánkai reformátusoknak azért nem csak az a helyzetünk, hogy meglássuk ezt a nyomorúságot, meg kell látnunk ezt a nyomorúságot. De hogy felül is tudjunk rajta kerekedni. Nem átnézni a nyomorúságon, hanem azt is, hogy ebben mi a felelősségünk, hogy mi mit tehetünk. Kedves testvérek, ez az ige beszél az emberek felelősségéről is. Urunk mondja, megkérdezi Fülöpöt. Na Fülöp, ti tanítványok vagytok. Akkor most mit csináljunk? Itt vannak az emberek. Most mi mit csináljunk? Nyilván János evangélista, amikor leírja az evangéliumot, és Jánosnak azért ez egy sajátos látása, tegyük hozzá, hogy mint minden olyan evangélista, aki Jézusnak a tanítványa volt, nem közvetlenül jegyzetelte Jézus történetét, hanem sokszor utólag lecsapódva az életével mindaz, ami üzenettél vált, azt rögzítette. János hozzáteszi ezt a kis mondatot, hát Jézus tudta, hogy majd mit fog cselekedni. Hát János akkor nem tudta, amikor éppen Jézus ezt a kérdést felteszi, de utólag persze mondta, hogy hát láttuk, hogy tudta, hogy mit akar cselekedni, ezért teszi fel a kérdést. Mert Jézus azt mondja, hogy ott van a felelősségetek. Ebben a ketté szakadt országban, Galilea és Júdea, észak és dél között, ott van a felelősségetek. Mit kellene tennetek? És Jézus az, aki előkészíti a megoldást. Jézus az, aki előkészíti a kiutat a nyomorúságból. És hiszem, hogy a ma egyházának, a ma gyülekezetének nekünk ugyanígy tudnunk kell, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva azokkal a csapda helyzetekkel, amelyekbe belekerülünk. Nem vagyunk magunkra hagyva a nyomorúságban. Nem ez az utolsó mondata az Isten igényének. Hogyha a heidelbergi kátét hoznám ide, hadd hozzam ide, akkor nagyon szépen mondják a mi eleink, hogy hogyan is részesülhetünk mi Istennek a vigasztalásában, segítségében. Úgyhogy tudjuk a nyomorúságunkat. Tudom, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. De tudom azt is, mondja a KT írója, hogy hogyan szabadít meg Isten az én bűnömből és nyomorúságomból. Kedves testvérek, Isten a felelősséget bízta ránk. És nem mondhatjuk azt, hogy a felelősség az majd valaki másé. Nem mondhatjuk azt, hogy a felelősség az intézményeké. Nem mondhatjuk azt, hogy a felelősség az mindig valahogy rajtunk kívül álló dolog. Ettől szeretnénk mi szabadulni, hiszen annyi felelősség van már rajtunk. De Isten azt mondja, hogy ez nem egy világi kérdés. Hogy az egyház nem bújhat el a maga kegyességével, nem bújhat el a maga által választott Isten országába. Neki kifelé kell tekinteni, állandóan hallgatni kell Jézus kérdésére, és hallgatni kell Jézus válaszára. A keresztény ember igenis felelősséggel tartozik az ő környezetéért. És ebbe a felelősségbe azonban persze az is ott van, hogy látjuk a tehetetlenségünket. Testvérek, bevallom őszintén, hogy ez az, amit én nagyon sokszor érzek. A tehetetlenséget. Mert ott vannak ezek a tanítványok is. Megfogalmazza, most egy picit karikírozok, talán nem lesz bántó. Ott van az egyik professzor, és azt mondja a tanítványok között, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek 200 dénár áru kenyér volna talán elég. Ez nagyjából azt jelenti, egy dénár, egy napnak a munkadíja, vagy 200 nap munkadíjának megfelelő kenyér volna elég ennyinek. Mondjuk így akkor, hogy egy kicsit nagyítok, hogy egy egyharmad, kicsinyitek, nagyítok, egyharmad fizetés, éves fizetés volna elég ennek a tömegnek, hogy jól lakjon. Kenyérrel, nem nagy lakomával, kenyérrel. Hát gyakran idáig jutunk, hogy a felelősség után azt mondjuk, hogy mi, Uram, tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk mit csinálni ezekkel a bajokkal, gondokkal, amelyek egy gyülekezetben vannak, a személyes életünkben vannak, a családunkban vannak. Mindenki így él. Egyszer csak megjelenik a megoldás. És lehet, hogy ti magatok azt mondjátok, hogy belül sokszor, hogy nem olyan korszerűek a mi igehirdetéseink, de nem tudok mást mondani most sem, mint azt, hogy a megoldás Jézusnál van. Jézusnál. És nézzétek meg, kedves testvérek, előkerül valami kevés, 5 kenyér és 2 halacska, 5 kis cipó. Múlt héten a gyerekekkel készítettek a skanzenban egy kis cipócskát, 5 ilyen kis tenyérnyi kis kenyerecskét, 5 többet készítettek, de itt most 5 jelenik meg. Előkerül valami kevesecske, amire legyint az ember, és amikor ez Jézus kezébe kerül, akkor jut mindenkinek. Nincs benne varázslás, nincsen ráolvasás, nincsen táltos, meg nincsenek erővonalak, meg nincsen semmi ilyen. Egészen egyszerűen Jézus kezébe kerül. És ami Jézus kezébe kerül, abban ott van a megoldás. Mert Jézus az Isten. És János evangéliumában végig megjelenik, hogy a Krisztus eseményben ott van az Isten, hogy a testélet igében ott van az Isten, hogy Jézusban eljött Isten erre a világra. És a tanítványok panaszkodnak, hogy nincs elég kenyér, Jézus pedig hálát ad. Nem nagyon szoktam, vagy remélem, hogy nem szoktam a gyülekezetünket terhelni mindavval, ami egyébként egyház igazgatásilag körbevesz engem. Amikor hazaérkeztem a szabadságunkról, kinyitottam a számítógépemet, akkor elolvastam a leveleket, ez vasárnap este volt, egy héttel ezelőtt, és láttam, hogy 61 darab levélre kell azonnal válaszolnom. Nem annyi érkezett, 61 darab levélre kell azonnal válaszolnom. És ebből a 61-ből egy levél érkezett a kisoroszi testvérektől, aki lelkész Pály Péter testvér nagyon röviden ír. Májusban észrevettük, hogy megette a bogár a torony süveg alatt a fát. Lebontottuk a tornyot, hálásan jelzem lelkipásztor testvérek mindannyiatoknak, hogy a mai napon felkerült a torony süveg újra a helyére. Istennek legyen hála, nincs anyagi gondunk, 6 millió forintot kifizettünk. Testvérek, a 61-ből egy. Nem azt írta, hogy Esperes úr, hol vagy? Eltűntél. Hiányzik az aláírásod. Nem működik a bankolás. Én nem tudom, hogy micsoda. Hanem, hogy tele van hálával a szívünk. Odaírja a lelkész. Ha az Úr nem építi a házad, hiába fáradoznak az építők. Igen, kedves testvérek, amíg mi panaszkodunk 60-an, amíg addig Jézus hálát ad, amíg mi zsugorgatjuk a keveset, és megállapítjuk, hogy 200 dénárnyi volna elég, addig Jézus odaadja a keveset. Nem a zsebébe teszi, jó lesz még, hanem odaadja az elégtelent az éhezőnek. Mi az, amit ebből mi magunkkal vihetünk? Nos, testvérek, az, hogy amit kapsz Jézustól, és itt most lelki dolgokra gondolok, az bátran ad tovább. Az ne svájzold be. Legyél hálás érte, mert az előbb hamiskás voltam, csak nem szóltatok, ti úriemberek vagytok. Hogy amikor a KT-nk azt mondja, hogy hány dolgot kell tudnunk ahhoz, hogy a vigasztalásban részesüljünk, akkor nem 2-t mond, hanem 3-at. Hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, hogyan készíti Isten a megoldást Jézus Krisztusban, hogyan szabadít meg, és hogy milyen hálával tartozom ezért a szabadításáért. Nos hát, kedves testvérek, a mai napon, amikor az új kenyérért adunk hálát, akkor legyen ez ott a szívünkben, hogy Jézusnál van a megoldás. És amikor Isten elkészít valami megoldást, akkor abban ne legyünk zsugoriak, hanem adjuk tovább másnak. Mert mindaz, ami itt történik, az csak jel. Ezért is mondtam el a bevezetésben ennek a szakasznak, a hatodik résznek az egészét. Jele annak, hogy Jézus miért jött ide a világra. Hogy ő nem akar a zsidók királya lenni. Ő az Isten fia. Ő nem akarja elfogadni azt a politikai hatalmat, amit a zéloták kezdeményeznek, hogy legyen egységes kenyérkérdés ott Galileától egészen Judeáig, hanem azt mondja, hogy nem vállalom el azt, hogy király legyek. Én nem leszek király. Nem ezért jöttem. Az zéloták ezt akarnák, hogy legyen egy ilyen király, aki kenyeret oszt. De Jézus ezért a világért jött. A világért, hogy megmentse. És ez a csoda nem szűk családi körben történik, mint Kánában a bornak a megszaporítása, nem úgy, mint a 38 éve beteg meggyógyul, nem úgy, hogy a tanítványok csónakját megmenti a süllyedéstől, nem csak a vakembereknek adja vissza a szemevilágát, hanem leülteti a világot egy közös asztalhoz. Hogy is énekeltük? Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. 23. Zsoltár. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára a jóságod körülvesz életem minden napján. Igen, testvérek, ez a szakasz arról beszél, amit a 23. Zsoltár is mond, hogy Jézus a jó pásztor, jelt ad arra nézve, hogy az egész világ ura, az egész világért jött. És elmondja azt is, hogy Isten az ő országának véglakomájában részesíteni akar bennünket. Tőled pedig csak azt kérdezi, de őszintén kérdezi, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus ennek a világnak az ura. Hogy ő mindenkiről gondoskodni akar, és hogy ő el akar vezetni az ő országának teljességéig. Azért, hogy odaadja nektek az örök életre megmaradó kenyeret. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy Te megnyitottad szívünket, és szent lelkeddel vezettél bennünket, hogy ne csak a nyomorúságot lássuk, bár azt is meg kell látnunk, és nem bújhatunk el előle. Megmutatod a felelősségünket is benne. És megmutatod a megoldást. Köszönjük, hogy a megoldás most is Jézus Krisztusban van. Engedd, hogy életünk kenyerecskéivel oda menjünk hozzád, leboruljunk előtted, és úgy, mint ez a kicsi gyermek, akinél volt 5 árpa kenyér és 2 hal, azt mondhassuk, hogy Uram, itt vagyok előtted, nincs semmi másom, csak néhány cipóm és 2 halam. Kérlek, változtasd meg az én életemet, bocsásd meg bűneimet, táplálj az örökké valóságra, megtört testeddel és kiontott véreddel. Urunk, hálásak vagyunk neked. Mindazért a csodáért, amit megtapasztalhattunk az elmúlt héten, amikor összességében, de sajnos együtt nem, de összességében 61 gyermek hallhatta az evangéliumot. Hálásak vagyunk, Urunk, az adott időért, a lehetőségért, hogy megadta a gyülekezetünknek erre az anyagi javakat is. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit a szívekbe vetettél, és azért kérünk, hogy legyen aratás is. Könyörgünk, Urunk, a beteg ágyon lévőkért, hosszú ideje gyógyulást várókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik egyedül vannak, akik gyakran érzik a tehetetlenségüket. Könyörgünk a betegekért, emlékezőkért, szenvedőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünket énekeljük mindkét verszakával. Foglaljuk el helyünket.
Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Kegyelem néktek és békesség az Atyától, a mi Istenünktől, és a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak, az akarata szerint. Ámen. Halljátok meg ezért, testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus az ő szent vacsoráját, ahogyan előadja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében, a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Úrunkat, adjunk hálát, könyörögjünk az ő szent lelkéért, és közeledjünk hozzá alázatos szívvel, bűnvalló lélekkel. Valóban szent és valóban áldott vagy te, örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad. Hálaadással emlékezünk az ő testé lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most ezért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk. És tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Ámen. Bűnvallásunk után készüljünk a hitvallást ételünkre, így pedig 459-es számú énekünk első versével valljunk még bűnt és színt az Úr előtt, az Isten bárányára letészem bűnömét. Együtt győzedelmes hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszel Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr méltatlan bárde, elhívott és elküldött szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri, és mindenkinek, aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva testvéreim, készüljünk az új szent vacsorára, énekelve a 440. számú énekünket, így kezdően jel lássuk az Úr keresztjét.
Yeah.
Így szerezte az Úr az ő szent vacsoráját, így értek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, sokan a mai napon is a világ minden részén, és így értünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon az egy Anya Szent Egyház közösségében. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, senki titeket meg ne fosztasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr is megbocsátott ti néktek. Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is mindnyájan egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, köszönetet mondunk neked és dicsérünk téged a te egyszülött szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, aki valóban a mennyei kenyér, aki valóban a kiapadhatatlan víz, forrás, mi az örök életre táplál. Mind a kenyérben, hogy meg ne éhezzünk, mind pedig az élő vízben, hogy meg ne szomjazzunk, köszönjük neked, hogy ezt mind magunkhoz vehetjük. És mind lelkileg, mind fizikailag tápláltathatunk, Urunk. Bár sokszor elgyengülünk, de te mégis elhívsz bennünket a te szent asztalodhoz, megbocsátva a mi bűneinket, és Krisztus Jézus szeretetét adva, hogy örömteli életet éljünk, ő benne, ő vele, és ő általa mindenkor. Ezért fordulunk most te hozzád, Urunk, úgy, ahogyan ő tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Elfoglalva a helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Szeretettel jelzem, ahogyan látjátok, a kezemben van gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Aki elvinné szomszédokhoz, ismerősökhöz, barátokhoz, az tegye meg bátran, nincsen költsége. És ha valaki pedig úgy ítéli meg, hogy a következő számot szeretné támogatni, akkor 800 forinttal teheti meg. Több meghívó van most kezünkben. Az egyik meghívó jövő hét vasárnapra szól, a 6. papkerti koncertre, közöttünk szolgál a Koboz Art Folk műhely. Arról fognak majd közöttünk szolgálni, hogy miről énekeltek valójában a trubadúrok. Egy könnyed esti koncertre hívunk mindenkit Tomázon a parókia kertjébe. Énekel majd Fekete Borbála, Kobozon Lanton citerán játszik Bolya Mátyás, és Kobozon játszik Szlama László. A másik kiállítás, amire meghívtak bennünket, már zajlik. Augusztus 17-e és szeptember 33-a között lesz Budapesten, a Budapesti Történeti Múzeum gótikus termében, a lovakteremben, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége készített egy kiállítást, melyet szeretettel ajánlak figyelünkbe. A kiállításnak a fő szervezője, kurátora dr. Fülemile Ágnes, pomázi gyülekezetünknek a tagja, egykori kórista is volt, a kórusban is énekelt. Ők készítették ezt a gyönyörű összeállítást, szeretettel várnak bennünket. Egyházmegyénk is várja a gyülekezetünket szeptember 2-án 10 órától egy egyházmegyei napra, Pócs megyeren lesz. Kérem a testvéreket, hogy az ebéd lejelentésé miatt jelezzék, hogy kik jönnének erre az alkalomra. Október 15-év gyülekezetünkben presbiter és gondnok választás lesz. A jelölő és választási bizottság megkezdte munkáját. Kérjük testvéreink, javaslataikkal, bizalommal keressék a bizottság tagjait. Kedves testvérek, az elmúlt héten szép táborunk volt. Összességében 61 gyermek vett részt a napközis táborban, nem kis kihívást jelentve a szolgálóknak is. Istennek adunk hálát, hogy szép lendben lezajlott az alkalom sorozat. Időközben azonban egy tervünk is lett. Tudnélik, Pomázon a parókia teteje egy gerenda eltörött, mondjuk így, hogy a tető megsüllyedt, le kell szedni a tetőről az összes cserepet, mert egy alsó gerenda cseréjéről van szó, ezt csak akkor lehet kicserélni, ha nincs rajta teher, nincs rajta súly, akkor ezt kicserélik a mesterek, ez egy 25x20 centis gerenda, ami eltörött, és a statikus azt kérte, hogy egyéb, úgynevezett, megtanultam Nagy Attilától, ferde támaszokat is készítsünk még, hogy a többi szarupánál, illetve gerendánál ez a probléma ne álljon elő. Erre a feladatra adományokat fogadunk el, és köszönettel várjuk, illetve a cseréknek a bontása jövő héten szerdán lesz. Azt kérem, aki férfiak közül tudna segíteni ebben az alkalomban, nyilván láncot alkotva leszedni, letermelni a tetőről a cserepet, nem csak egy darabon, hanem egy 8-9 méteres szakaszon le kell könnyíteni a tetőt egészen biztosan, mindkét oldalt, tehát a szomszédunk Sándorunk oldalán, és nehogy átbillenjen a tető, úgyhogy ez nem kis feladat lesz. Azt kérem, hogy jöjjön reggel, mondjuk úgy 8 órára, hogy letermelhessük a cserepet. Ifjúsági csendes hétvégénk augusztus 25-e és 27-e között lesz a Tahi Sionhegye konferencia telepen. Erre még a mai napon tudunk jelentkezni. Végül, de nem utolsó sorban, nem csak a mi tervünkről van szó, hanem az őrségi testvérek is az elmúlt hetekben augusztus 10-e súlyos viharkárokat szenvedtek, ezért egyházunk elnöksége a Dunántúli Egyházkerület elnökségével közösen közadakozást hirdet a károk enyhítésére. Jövő vasárnapi persely pénzünket tudjuk erre a célra felajánlani. Jövő heti szolgálataink a következőképpen alakulnak. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, szerdán Pomázon 6 órakor, pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk, jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor Pomázon lesz Isten tiszteletünk, 17 órakor lesz a papkerti koncert, és 6:30-tól pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Urunk, legyen őriző pásztorunk.
Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Övesz fel derekadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Testvéreim, ez az az ige volt, amely engem júliusban útnak indított, Pilismarót Dömös felé. És ez az út most a végéhez közeledik, legalábbis itt, ahol most állok, és valami pedig elkezdődik. Nem rejtem véka alá, hogy meghívott a két gyülekezet engem lelkipásztorának. A választásra augusztus 27-én fog majd sor kerülni, és mindezek után, hogyha ez a választás igennel fog lezárulni az én személyemben, akkor én ezt alázatos szívvel és örömmel el fogom fogadni, nem csak a meghívást, hanem magának a választásnak az eredményét is. Ilyen értelemben pedig nem előre rohanva az időben, de mégis csak egy picit kitekintve szeptemberre, akkor szeptember 3-án fogok elköszönni a testvérektől, és szeptember 10-e környékén legalábbis, ha minden igaz, akkor az első napokban, tehát 10-11-én veszem át a hivatalt, illetve kezdem meg a szolgálataimat ezen a helyen. Isten indított útra, és ezért hálával és örömmel állok meg az ő színe előtt. Biztosan vannak testvérek között, akik ezt örömmel, vannak, akik ezt kevésbé nagy örömmel, vannak, akik ezt egyéb más módon hallják és fogadják el. Minden esetre, ha az Úr megszólít és vezet, akkor nem tudunk más tenni, csak őre áll tekinteni. Köszönöm szépen a testvéreket. Itt pedig Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük a 447-es számú énekünket, a 447. számú énekünknek első versét, Uram, bocsássad el szolgádat békével. Fogadjuk az Úr áldását. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt éneklünk. Thank you. áldás, békesség, Isten áldjon mindjárt. Tudom.